In.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az európai versenyképesség súlyos hanyatláson megy keresztül, ha bizonyos döntéseket nem hozunk meg, az EU versenyképessége az Egyesült Államokkal és Kínával szemben megállíthatatlanul visszaesik, közölte Orbán Viktor, miután a luxemburgi kormányfővel tárgyalt. A magyar miniszterelnök a két ország diplomáciai kapcsolat felvételének 100 éves évfordulója alkalmából Budapestre hívta Luc Friedent, bemutatta a Magyar Uniós Elnökség által kidolgozott versenyképességi paktum tervét, amelyet novemberben az összes uniós országgal szeretne megvitatni és elfogadtatni. A két kormányfő között egyetértés mutatkozott az EU nyugat-balkáni bővítésének szükségessége kapcsán is. Orbán Viktor előzőleg a Karmelita Kolostorban tárgyalt Milorad Dodikkal, a Bosznia-Hercegovinai Szerb Köztársaság elnökével is, tájékoztatta az MT-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. Ezzel kapcsolatban a külgazdasági és külügyminiszter elmondta, Magyarország a felelős szomszédságpolitika keretében kiveszi a részét a Nyugat-Balkán stabilizálásából és fejlesztéséből. Szijjártó Péter hangsúlyozta, hazánk egyik legfontosabb célja az Európai Unió soros elnökeként a bővítési folyamat felgyorsítása a Nyugat-Balkán irányában. Németország szétveri a schengeni rendszert, először azzal, hogy nem engedte megfelelően védeni a külső határokat, aztán azzal, hogy most visszaállítják a belső határellenőrzést, hangzott el a kormányinfón. Örömteli, hogy felismerték a migrációs veszélyt, de sajnos ezeknek a döntéseknek jelentős negatív hatása lesz az Európai Unió gazdaságára, fejtette ki a miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely azt mondta, a heti kormányülésen mandátumot adtak Bóka János miniszternek az Európai Bizottsággal való tárgyalása a migrációról szóló bírság kapcsán. 2015-ben Magyarország elsőként szólalt fel a külső határok védelmének fontossága mellett, emlékeztetett. Elhangzott, a kormány tárgyalt a jövő évi költségvetés célkitűzéseiről, a minimálbért a bruttó átlagbérhez köthetik 2025-től. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter tárgyal a munkaadókkal és a munkavállalókkal, hogy minél nagyobb béremelés legyen, amiről tehát nem a kormány dönt. A magyar munkavállalók számára alapvető érdek a minimál béremelés, mondta Gulyás Gergely. Hozzátéve, az általában jelentős hatással bír azok számára is, akik nem minimálbérből vagy garantált bérminimumból élnek. A miniszterelnökséget vezető miniszter arról is beszélt, október végéig döntenek a szakmunkás hitelről is. A cél, hogy egyszerűen és gyorsan jussanak hitelhez azok, akik 18 éves koruktól dolgoznak, így diákhitelre nem jogosultak. Szó volt arról is, egyelőre nincs döntés a jegybank következő elnökének személyéről. 84 milliárd forint értékben valósultak meg beruházások az utóbbi hetekben, mondta el a kormány szóvivő. Vitályos Eszter az elvégzett munkák között megemlítette a 25-ös főút Eger és Szarvaskő közötti, valamint a 2506-os Szilvásárad felé vezető út teljes körű felújítását is. Magyarország versenyjogot sértett az árstop bevezetésével. Ellentétes az uniós joggal az a magyar szabályozás, amely arra kötelezte a kereskedőt, hogy bizonyos termékeket meghatározott áron és előre meghatározott mennyiségben árusítson, olvasható az Európai Unió bíróságának ítéletében. A Spár áruházlánc perelte a kormányt, amelynek így nem kell megfizetnie a 2023-ban ezért kiszabott büntetést, hangzott el a kormányinfón. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter reagálásában leszögezte, a bíróság a családok helyett az árdrágító és profithajház multik oldalára állt, amelyek profitészségüket a magyar kormány ellen vívott folyamatos harccal próbálják elfedni. A nemzetgazdasági miniszter hivatalában fogadta a Revolut bank prominenseit. Nagy Márton a találkozón kiemelte, a digitális gazdaság mára a teljes GDP legalább 25%-át adja, a fejlett technológiák használata pedig a gazdaságok legfontosabb kitörési pontjává vált. Hangsúlyozta, a Revoluttól is elvárja, hogy átlátható, transzparens módon a jogszabályokat betartva működjön, és maradéktalanul megfizesse a rá vonatkozó adókat. Megszerezheti a magyar állam a Strabag tulajdoni részesedését a Győr-Sopron-Ébenfurti vasút ZRT-ben, jelentette be közösségi oldalán az építési és közlekedési miniszter. Lázár János közölte, a magyar tulajdonos jogainak helyreállítás elől az utolsó akadály is elhárult azzal, hogy az osztrák versenyhatóság is engedélyt adott az ügylethez. Emlékeztetett, a GSF-ben már eddig is többségi magyar tulajdoni arány volt, ám megfogalmazása szerint a szocialista kormányok olyan előnytelen, már-már hazárulással felérő szerződést kötöttek az osztrákokkal, ami indokolatlan hátrányt okozott a magyar félnek. Végül az időjárásról. Nagy részt borult lesz az ég a folytatásban, kiadós eső érkezik, sokfelé a szél is felerősödik. A hőmérséklet a reggeli órákban 15-16, napközben 23-25 fok körül alakul, híreinket hallották.
Köszöntöm hallgatóinkat! Önök a Szent István Rádió görögkatolikus műsorát hallják, Feltámad Krisztus, Boldogságunk címmel. Mai fél órán gondolatai két nagy egyházi ünnepünkhöz, a legszentebb Isten szülő születéséhez, kis boldogasszony ünnepéhez és a Szent Kereszt felmagasztalásához kapcsolódnak. Fél óránkhoz tartalmas időtöltést, lelki gazdagodást kívánunk mindnyájuknak.
A Mária Pócsi kisboldogasszony búcsúra évszázadok óta zarándokok ezrei érkeznek Mária Pócsra az ország különböző részeiből és határon túlról. Ez az élmény ihlette Ady Endrét is a Pócsi Mária című versének megírására. A protestáns Ady Mária tisztelete példaértékű és lélekemelő. Legyen vigasztalásunkra és bátorítson minket a most következő elmélkedés, amit számunkra Mohai Gábor előadó művész közvetít.
Ma Máriától jönnek a szívek. Ma Mária kép minden durva lábnyom. Szívemben sír a Pócsi Mária egy őszies, emlékes délutánon. Ady vallásos lírájának egyik alig ismert gyöngyszeme a Pócsi Mária című alkotása. A vers kezdése mesteri. Mária napi, kisasszony napi emlékeső permetez, s tisztára mossa a kegyelmek helyéről érkező, már-már megkérgesedett szíveket. Mintha ellentétes életvitelek kereszteznék egymást. A Pócsi templom csillagát, jó édesanyánk jóságát hozzák homlokukon a hazatérő Szilágy megyei búcsúsok, miközben az útra készülő, világok harcába induló költő szívében könnyeket hullott a könnyező Mária. Ez a meleg, fájdalmas kapcsolat fehér gyopárt virágzik a lélek szirtjein. A 18 strófás konfesszió 7 évszázad magyar Mária költészetének egyik legpatinásabb égköve. Rajta ragyog első versünk az Ó Magyar Mária síralom édes öröme és belső búja. A síralomba menekült Mária mondja, én érzem-e bútört? A szakadt hitű Ady Endre vallja, ma kiszakítja szívéből a szomorú tört. A Pócsi Mária a minden titkok verseiben lelhető fel. A dicsőség titka ciklusba soroltam. A súlyos istenes versek előterében azonban árnyék borult rá, holott nem előzménytelen. A vér és arany, az illés szekerén, a Szeretném, ha szeretnének című könyvekben Fölföltűnik egy-egy szép Máriához hajló gondolat, egy-egy Máriára mosolygás. A bűn virágaiban gyönyört lelő Adi fogékony a makulátlanság, a patyolat üzenetére. Máriának borulj elébe. Most Máriára emlékezem. Szeretem Magdalénát és Szűz Máriát. 1910-től válságok és megfáradások csöndesítik röpülő hajóját. Tél zuhan az élet szerelmeire. Ilyen napon, megváltásra váró napon, Ady Endre mindent remél. Beszélgetést vele, aki maga az élet. Hiszen a földi szerelmek hiúságban szétperegnek, s csak Mária marad menedékül, mint árva Juhász Gyulának az égi szerelem vígasza. Mária, májusi esték asszonya, mennyei fény. A protestáns Ady is litánia sorokba rendezi szokatlan szóképeinek már-már keleties szín és szógazdagságát. Mária a nagy fehér jégtorony. Mária a zászlóknak szent zászlója. Mária a mennyei paripa, ha vágtatván visszaköszönök róla. És még mielőtt meghökkennénk a mennyei paripa profanitásán, jusson eszünkbe, hogy a ló és lovas jelkép szinte szegletkő szimbólum Ady képi gondolkozásában. Ave Maria, köszönt az angyal hajdan. Most a költő figyelmez a mai köszöntők ének nyújtásaira. Ó Mária, angelus zeng keservesen tiszta szíve, mint a mincenté és a kávási harangok, mint a kicsi móc harangok. Megérkeztek a csodatevő Mária zsolozsmázó búcsújárói. Ősz oson a dombkerítésen, ikon aranya remeg a porfelhőben. Úgy kívánja Pócsi Mária, maradjak meg magamhoz érdemesnek. Megrendítő művészi vallomás e hármas osztatú költemény. A cím ígérete szerint a Pócsi miasszonyunkról kapunk teljes táblaképet. E képen az ismerős meleg színek mellett Adis színfolt is kékellik. E Mária nem régi fancsali. Nem himnuszra hangolt középkori Mária ének szárnyal a napba öltözött csillagkoronás asszonyhoz, legalábbis nem mindig, hanem a Pócsi Máriával találkozó Ady Endre kerül középpontba. Talán ez a legszilárdabb pillér. A Pócsi Mária Ady Endre bugdosó lelkében. Hithúr lazultán, hithúr szakadtán jön Mária. Menekülő életek gyámula. S fölkarolja a költőt, mert Magdaléna lelkű, bűnös és bűnbánó. Nagyon vétkezett és nagyon szeretett. Tragikus lény, hisz fájdalmas hitű, s a szomorúságnak emelne templomot. És minden predesztinációs öröksége dacára képes ajándékot adni az irgalmas Szűznek. Lángoló szívet. Ady nem lenne Ady az én központúság nélkül, e legmélyebb konfiteor nélkül. Ne botránkozzunk meg a szavain. Szép bűnök, szűzetlen kálvinista, szűznyövő bátor diákkor, édes babonák. Az én Istenem elhagyatottsága, egyedüli reménye már nem egyedüli többé. Az én Máriám segít mutatni egy példátlan életet. A harmadik tartó pillér, amelyik végül is megteremti az egyensúlyt a hármasságban, az érkező processziók állandó áramlása. Szinte szívdobbanásban tartja ezt az élő Ady verset. Mesteri kezdéshez mesteri befejezés illik. Mária, élet, gilingalang, áldassál, hogy ma találkoztam véled.
Szeptember 14-én a Szent Kereszt felmagasztalását ünnepeljük. Egyházunk 12 nagy ünnepe közé tartozik, egynapos elő- és hatnapos utó ünnepe van. Két történelmi eseményre is emlékezünk ezen a napon. Egyrészt Krisztus keresztjének megtalálására, másrészt visszaszerzésére. A Szent Keresztet Nagy Konstantin császár édesanyja, Szent Ilona találta meg Jeruzsálemben 326-ban. A róla szóló történet szerint a Golgota hegyén talált maradványokat egy beteghez érintették, és amikor Krisztus keresztjének darabját nyújtották neki, meggyógyult. Az erekijét, melyet később elraboltak a perzsák, Heraklejosz császár 628-ban szerezte vissza, és mezít láb szegényes ruhában a saját vállán vitte őrzési helyére a jeruzsálemi feltámadás templomba. A következő percekben dr. Pap Miklós görögkatolikus áldozópap egyetemi tanár osztja meg velünk gondolatait.
A keresztet mi nem csak emlékből tiszteljük, mi nem csak emlékezünk a múlt nagypénteki eseményére, hanem nekünk a kereszt a győzelem jele lett. Mi örömmel ünnepeljük, magasba emeljük, kirakjuk házainkban, templomainkban, sírjainkra. Mi örömmel tekintünk rá, nem sírva, szánakozva, szomorúan, mert nekünk a kereszt bölcsesség. A kereszt élni tanít. A kereszt evangéliuma, örömhíre kimeríthetetlen. Aki csak egy kicsit leül, letérdel a kereszt elé, azt a kereszt tanítja élni. Most csak három gondolatcsírát hadd ültessek el mindenki szívébe. A kereszt nekünk keresztényeknek mindig azt jelenti, minden körülményben lehet viselkedni másképp. Krisztus Urunk egy rendkívül feszült helyzetben, véresen, megverve, halálra kínozva is tudott szeretni. Szerette Istent, a katonákat, az őt bántókat, az egész emberiséget. De sokan máshogy viselkedtünk volna abban az igen préselő körülményben. Krisztus Urunk megmutatta, minden préselő körülmény ellenére is lehet viselkedni másképp. Olyan sokan hivatkoznak a nehéz körülményekre, azért ment tönkre a házasságom, a családi életem, mert nehezek voltak a létfeltételek. Azért lettem becstelen, mert szegény voltam. Azért nem imádkozom, mert nincs rá időm. És még sorolhatnánk. Hivatkozunk az időbeosztásra, a politikára, a világra, a többi emberre. A kereszten pedig Krisztus Urunk megmutatta, bármilyenek is a körülmények, lehet másképp, szeretettel és igényesen viselkedni. Van Krisztus Urunknak egy érdekes példabeszéde. Két ember szánt a mezőn, az egyiket az Úr eljövetelekor fölveszik, a másikat otthagyják. Két asszony őrül a malomban, az egyiket fölveszik, a másikat otthagyják. Miről szól ez? Ugyanolyan körülményekben az egyik tud Istennek tetsző módon viselkedni, a másik nem. A kereszt számomra felszabadulás. Nem vagyok a kényszerítő körülmények rabja. Bármennyire is kényszerítene a körülmény egy rossz tettre, föltekintek a keresztre, és tudom, lehet másként is viselkedni, mint ahogy az indulatom, a butaságom, a fáradtságom, vagy a bűnösségem diktálná. A kereszt annak az örömhíre, az ember nem mindig felelős a körülményeiért, de ahogy abban viselkedik, azért mindig felelős. A másik terület, ahol a kereszt örömet hirdet, az a szenvedés magánya. A kereszt egyszemélyes. Mindenkinek a keresztje a sajátja. A szenvedésünket nem ismeri senki sem. Ebből következik két következmény. Egyrészt a kereszt elveszi az irigységet. Én azt hiszem, 20 évvel ezelőtt nem voltunk olyan irigyek, mint ma. Talán nem volt olyan nagy életszínvonalbeli különbség, talán mi voltunk jobbak. A kereszt mégis arra tanít, a maga keresztje megvan mindenkinek, és mindenkinek egyformán nehéz. Nem érdemes irigykedni másra. Bezzeg neki könnyű. A maga keresztje neki is megvan, és pont olyan nehéz neki, mint az enyém. A teremtőnk valahogy nagyon intelligensen a kereszteket, a maga szeretete és belátása szerint osztogatja. Talán van, akinek korábban nehéz, és aztán könnyebb, van, akit elkényeztet, és utána kap kereszteket, de azt hiszem összességében az emberi élet nem könnyű. Talán aki mosolyog, aki szemmel láthatólag könnyebben viseli, annak van belső titka, életkedve, pszichés energiája, optimizmusa, amit egy szóval úgy hívunk, van hite. A szenvedés magányos, a kereszt egyszemélyes. És ebből az is következik, hogy óriási örömhíre a keresztnek, hogy Krisztus Urunk velünk van, minden szenvedésben. Fiatalkoromban volt egy gerinctörésem, és nem tudtam, mennyire vár rám bénaság vagy halál. Akkor szeretteim, családom, menyasszonyom, barátaim bejöttek a kórházba, megsirattak, és aztán hazamentek, és csinálták tovább az életüket. A kórházi ágyon úgy éreztem magam, mint aki egy beton gyűrűben, ahová senki nem tud belépni, csak egy valaki, a keresztre feszített Jézus Krisztus. Mindenki beton gyűrűjébe, magányos szenvedésébe egy valaki be tud törni, a keresztre feszített Jézus Krisztus. És ez a kereszt öröme, ez az evangéliuma, nem vagyunk egyedül a szenvedésben. A kereszt örömhírének van egy harmadik területe, ez pedig egy új boldogság fogalom. Amikor Jézus urunkat keresztre feszítették, földrengés volt, valóságosan is, de fogalmilag is. A kereszt minden fogalmunkat átírja. Amit az emberi ész gondolt a haláról, szeretetről, préselő körülményekről, Istenről, szerencséről, mindent átír a kereszt. Átírja a boldogság fogalmat is. Az ész, a filozófia, Arisztotelész úgy vélte, az a boldog, akinek az élete egyre több területen beteljesedik. Az a boldog az ész, Arisztotelész szerint, akit szeretnek, aki egészséges, akinek van pénze, dolgozik, elismert, vannak gyermekei, okos, szerelmes, és még sorolhatnánk. És látjuk Krisztust a kereszten, és tudjuk, ő is boldog volt. Pedig nem sokan szerették, nem volt már egészséges, nem futott be, nem volt gyermeke, és nem is lett gazdag. Mitől boldog? Attól, hogy itt és most megtette az Atya akaratát. A munkát elvégezte, amit rábízott az Isten, azt megmentette. És most jön a földrengés. Milyen sokszor kérjük a keresztre feszített Jézustól Arisztotelész boldogságát. Uram, adj nekem boldogságot, de ne a tiedet, olyat, amilyet Arisztotelész gondolt. Adj egészséget, adj gyermeket, családot, pénzt, jobb politikát, munkát, sikert. Nem is akarjuk meggondolni Krisztus boldogságát, köszönjük, amit tett, de mi inkább Arisztotelész boldogságát kérjük. Pedig a kereszt óta tudjuk, hiába van meg valakinek mindene, hiába van hatalma, egészsége, pénze, ha nem él az Atya akarata szerint, ha nem tölti be földi hivatását ott, ahová az Atya állította. És a kereszt örömhír azoknak, akik bár nem gazdagok, egészségesek, talán nincs gyermekük és családjuk, de megtették azt, amit az Atya rájuk bízott. Helytáltak ott, ahová az Atya állította őket. Az átírt boldogság fogalom a kereszt óta így hangzik, az a boldog, aki Krisztussal együtt van. Pont.
Keresztet az egyház történelmében mindig együtt említették a szenvedés vállalásával. Avilai Szent Teréz erről azt mondja, a kereszt a mi nagy nevelőnk, és ha hiányzik a kereszt az életemből, akkor félek, hogy elfeledkezett rólam az Isten. Miért éppen én lettem beteg? Miért érnek rossz dolgok jó embereket? Egyáltalán értelmes-e az ember élete sorsa, vagy a kiszámíthatatlan végzet uralkodik fölötte? Ezeknek a kérdéseknek a megválaszolásához is közelebb kerülhetünk, ha a következő perceket Lackó Zsolt atyának szenteljük, aki görögkatolikus áldozópap, mentálhigiénés szakember, családterapeuta és a görögkatolikus kórházmisszió elindulásától kezdve végzi kórházlelkészi szolgálatát.
Tavaly nyár óta, hogy az én daganatos betegségem kiderült, mondhatom azt, hogy azóta folyamatosan a tenyerén hordoz az Úristen. Én lelkileg soha ilyen jól, mint mostanság nem voltam. Lehet, hogy ahogy fogy a test, úgy nő a lélek. És protestánsok szoktak arról beszélni, hogy ima harc. És nekem furcsa ez a kifejezés, mert hogy én egyáltalán nem érzek harcot. Most vagy hisz valaki, vagy nem hisz. Tehát nekem ennyire egyszerű a kérdés. Volt Areopagita Dénes, akiről azt tartja az egyházi hagyomány, hogy ő Pálnak a tanítványa volt, és egyik legnagyobb írói hagyatékot, a korszak legnagyobb irodalmát, műveit hagyta ő ránk, és nála olvastam először ezt a képet, hogy valahol a lelki életünk az olyan, mint egy szobor készítés. Hogy mi vagyunk a kőszikla, egy hatalmas, bárdolatlan kőtömb, az Úristen pedig a művész, kezében a kalapáccsal és a vésővel, és azt tapasztalom, hogy a legtöbb ember azt figyeli csak, hogy mi hullik le, hogy mi mindent veszít, és nyilván minden fáj, mert a részünk, csak hát nekem megadta az Úr ezt a kegyelmet, hogy én ne arra figyeljek, amit elveszítek, hanem hogy mi marad. És egyre szebb műalkotás, egy sima felületű szobor kezd alakulni az ő keze nyomán. És hát én ezt első pillanattól kezdve így érzékelem. Tehát én nem a veszteségeimre figyelek, hanem hogy mit akar kimunkálni rajtam keresztül is az Úristen. Legtöbbet én a pszichiátrián vagyok, tehát ott csoportfoglalkozásokat, önismereti foglalkozásokat vezetek minden részlegen, és akkor naponta van kapcsolatom, találkozásom pszichiáterekkel, pszichológusokkal, és nem tudnak velem mit kezdeni. Tehát, hogy ilyen felkiáltó jel lettem, mert hogy nem érték, tudják a hátteret, de hogy miért így élem meg ilyen derűvel ezt az állapotot, ezzel ők nem tudnak mit kezdeni. És sokszor tapasztalom azt, hogy olyanokat, akik miattam szomorkodnak és hullatnak könnyeket, nekem kell vigasztalnom őket. Voltunk egyszer a családommal Sóstón kirendülni, egy kicsit kikapcsolódni a legutóbbi onkológiai műtét után, és akkor ott összetalálkoztunk egy kedves pap családdal, ahol több generáció is már az Isten szolgálatában működik, és nagy élmény volt nekem is hallani azt, hogy érten imádkoznak. Biztos, hogy ez hallatlan erőt ad nekem, és magamtól nem biztos, hogy ilyen lennék, amilyen. Tehát ez nekem egy csoda, vagy ez maga a kegyelem, és hát sokak szeretete, imádsága ebben benne van. Fölkeltette egy pár hónapja egy könyv az érdeklődésemet. Harald Kushnernek hívják a szerzőt, ő egy zsidó rabbi, még ma is él, 90 év körül jár, és írt egy könyvet ezzel a címmel, ha rossz dolgok történnek jó emberekkel. Már a cím is fölkeltette a figyelmemet. 81-ben jelent meg ez a kötete, és akkor ő ott fölteszi a kérdést, hogy miért érnek rossz dolgok jó embereket. És magam is töprengek, gondolkodok ezen. De ő úgy viszi tovább a kérdésnek a gondolatát, hogy nem is ez a probléma, vagy nem is ez a fő kérdés. Mert hogy rossz dolgok bárkit érhetnek. Jókat épp úgy, mint rossz embereket. Hanem ő arra a következtetésre jutott el, hogy ha rossz dolgok érnek jó embereket, miért maradnak ők továbbra is jók? És nekem ez lett a legizgalmasabb kérdés, és hoztam egy tudatos döntést a betegségemben is. Tehát minden krízis helyzetben megteheti ezt bárki, hogy én még jobb ember akarok lenni, mint aki eddig volt. És hogyha eljutunk ide, akkor azt hiszem, hogy ettől kezdve nem egyedül kínlódik az ember. És lehet, hogy addig szenvedünk, amíg kényszerek alatt érezzük magunkat. És el kell jutni egyfajta belső lelki szabadságra. És én úgy érzem, hogy nekem ez sikerült, de hogy nyilván ez sem magamtól történt. Hát ez különösen is az Úristen műve. És akkor úgy fogalmazhatnék, hogy tehát hoztam egy ilyen döntést, hogy még jobb ember akarok lenni, szabad ember akarok lenni, örömmel és szeretettel szeretném élni az életemet, és kész, ennyi. És akkor megint visszacsatolok oda, hogy azt nézem, hogy mi marad, és mi alakul belőlem, és nem a veszteségeinket, hiányainkat kellene látni, hanem tényleg az Úristen csodáját, akik mi magunk is lehetünk. Lehet, hogy a hozzátartozóknak, a családnak még nehezebb. Mert hogyha csak lélektanulag gondolkodunk, nekik ott van a tehetetlenségük, ott van az aggódásuk, amivel nem biztos, hogy könnyű vagy könnyebb megbirkózni. Bizonyos értelemben engem sodornak most a kezelések, műtétek, tehát hogy megvan a maga orvosi protokoll része minden betegség gyógyításának, tehát hogy engem ezek a dolgok most visznek magukkal, ha akarom, ha nem, tehát nyilván akarom, mert hogy mindenki meggyógyulni, és szeretné, és az orvosi emberi részét is a segítségnek igénybe venni. Tehát ilyen értelemben lehet, hogy nekem könnyebb. Viszont amit én fontosnak tartok, megint abból kiindul, hogy én segíthetek a környezetemnek, hogyha látják rajtam az én örömömet és belső békémet, akkor nekik is könnyebb. Még egy történetet mondanék, ami körülbelül fél évvel ezelőtt játszódott le, hogy a lányomat vitte az állomásra ki a feleségem, és beszélgetett a két hölgy az autóba. És akkor föltette a kérdést a lányom, hogy anya, miért van apának ez a betegség? És utána ő maga válaszolt, hogy apa olyan jó ember, és nem érte. De tudod, hogy miért van? Azért van, hogy mi is legyünk jobb emberek. Ez nem miatta van, hanem miattunk. Mondta az én 22 éves leány. És mikor elmesélte ezt a feleségem, amikor hazajött, akkor megfogalmazódott bennem, hogy már nem éltem hiába, ha ő így gondolkodik. Biztos vagyok benne egyébként, hogy az öregedés, az öregség is egy művészet. És amit mondtam a szobor készítésről, hogy miért nem tudjuk azt gondolni vagy mondani, hogy telnek az évek, évtizedek fölöttünk, hogy amikor még fiatal voltam, lehet, hogy mondjuk fekete volt a haja, most már őszülök, akkor még szép sima volt az arca, most ráncos lettem, vagy már nem úgy látok, mert szódás üvegszemüvegre van szükségem, vagy hallókészülékre, vagy remek kezem, lábom. Miért nem tudjuk azt mondani öregedve, hogy ha kell az Úristennek a látásom a szemem, akkor én odaadom neki. Ha kell a fülem, azt is odaadom neki. Ha kell az erőm, mert neki szüksége van rá, én szabadon oda tudom adni. És most megint visszajutottunk arra a szabadságra, amiről már beszéltem korábban is. Hogyha szabad tud lenni az ember, akkor lesz boldog és derűs. De ha a kényszerek sodorják, vezetik, és csak a veszteségeket látja, a lehulló, elvesztett dolgokat, akkor bizonyabban bele keseredik. Nem értem Istent, de nem is lehet érteni Istent. És én nem is érteni akarom, hanem rábízni magamat, hinni benne, és nekem ez elég.
Kedves hallgatóink, köszönjük megtisztelő figyelmüket! Önök a Görög Katolikus Egyház műsorát hallották. Adásunkkal mához egy hétre, ugyanebben az időben jelentkezünk ismét. A közreműködő Obbágy Teréz és a technikai munkatárs Pető Szabolcs nevében is elköszön a szerkesztő műsorvezető Kondás Sándor. Viszont hallásra! Dicsőség Jézus Krisztusnak!
Itt a Szent István Rádió.
Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Kapcsolat. Kisebbségekről másképpen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük minden kedves hallgatónkat! Mai műsorunkban a magyar határ mellett található felvidéki Nagygéres községet mutatjuk be. A Nyíregyháza mellett található Nyírpazony település falunapot tartott, ahová meghívták a nagygéresi testvérközségüket is. A rendezvényen rádiónknak Toronyi Margit, nagygéresi képviselő, a Kultúrbizottság elnöke, és Milán Tekel, alpolgármester beszélt a falujuk mindennapjairól, az új határátkelőjük jó és rossz hozadékáról, valamint a Levendula énekkarukról. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében, a bemondó Domán Vivien.
Tisztelettel köszöntöm Önöket, kérem mutassák be a településüket.
Hát a településünk 1150 lakosból áll, de ha azt mondjuk, annyi nem laknak ott, amivel sokan a munkanélküliség véget külföldre költöztek. A fiatalok elmennek, mert nincs munkalehetőség, úgyhogy többnyire idősebbek lakják a falvat. Úgyhogy ami kis csoport is van, ami hogy feldobná a falut, nincs utánpótlás ott se. Úgyhogy ami nevezetes Nagygéres, azt mondhatnám, a nagygéresi ciklomaraton, ami 9. alkalommal volt meg valósítva az éven, és ha sikerül jövőre a 10., reméljük nagyobb lesz, mint az évi. Most kb. 130 részvétel volt, de nem csak Szlovákiáról, külföldről is voltak, de nem Magyarországról. Kisvárda nagyon sokat segít közbe, úgyhogy ők is, a lengyelből, Csehországból. Úgyhogy akik a környéken dolgoznak, ahol van lehetőség, azok fogják az alkalmat, és itt részt vesznek.
Hogy kell elképzelnünk ezt a programot?
Kerékpárverseny, hát ez jelentkezési alapon van, meg van hirdetve, és ez egy 70 kilométeres táv, és egy 30 kilométeres táv. Tehát két táv van, és akik erősebbek, jobban bírják a 70-es távot, azok mennek azon, és a gyengébbek, hogy azon akarnak megméreztetni magukat, azok mennek a 30-as távon.
Milyen környéket járnak be?
Hát ez egy kicsit dombos is, természetes, úgyhogy megvan a terhelés is, főleg a 70-es távon. Kisebb a terhelés a 30-ason, mivel a gyerekek is többnyire részt vesznek, úgyhogy mennek a családos, a szülők is, és vannak gyerekek természetesen, hogy 6 évesek, de végig mennek a 30-ason.
Most pedig alpolgármesterhez fordulnék, hogyan alakult ki Pazony és a Nagygéresnek a testvér kapcsolata?
Hát azt hiszem, hogy egy ilyen közös gyűlésen összetalálkozott a két polgármester, mert nekünk mondjuk rá határ, közel hozzánk a határ az Rozvágy. És ott velük Nagy Rozvágy, és ott a velük megszűnt a kapcsolat. Magam sem tudom, hogy miért, egyszerűen megszűnt. És akkor a mi polgármesterünk összetalálkozott a nyírpazonyi polgármesterrel, és akkor jött egy ilyen öklet, hogy csináljunk egy barátságot, és azt hiszem azóta 6. éve így tartsuk a kapcsolatot, úgyhogy ha vannak ilyen rendezvények, szívesen jöjjünk mink is, és ugyanúgy visszafelé is működik ez a barátság.
Most a Levendula énekkarukat hallottuk, mit kell róla tudnunk?
Hát a Levendula énekkar az egy régi nőegyletből alakult meg, az idősebbek már nem bírták, a fiatalabbakkal a tempó természetesen, ők kiszálltak és maradtunk, de hát mostanra, mivel nincs utánpótlás, már csak 4 maradtunk, és de hát szeressünk menni, tényleg mindent megteszünk, falunapokon, rendezvényeken, ha meg vagyunk hívva, örösi diónap, születi ünnepség, mikor hová hívnak bennünket, cigándon voltunk, úgyhogy szívesen megyünk, úgyhogy a Levendula lényegében 2018-ban alakult. Ma akkor csak addig úgy működött, mint egy nőegylet, énekelgettek, de tényleg az is csak úgy volt, hogy falun belül. Ők nem jártak sehová, mivel már idősebbek voltak, és mindjárt aztán vettük ezt a kapcsolatot, hogy ide is, hogy bátorítottuk egymást, hogy na akkor menjünk jányok és csináljuk, legalább valami legyen nálunk is.
A pazonyiak milyen rendezvényükre tudnak ellátogatni Nagygéresre?
Hát többnyire szokott nekünk lenni ez a mezelény, falunap, ilyen kulturális fesztiválok, többnyire ezek az akciók, amik szoktak lenni.
Hogy kell elképzelnünk egy nagygéresi falunapot? Hasonló, mint a pazonyi?
Hát igen. Tehát nekünk szokott kezdeni, már most úgy látom itt is van, mert ahogy jártunk idáig nem láttam, szokott kezdeni ilyen főzőversennyel. Főzőversenyen is az elég nagy tradíciója van, utána felszoktak lépni ugyanúgy az iskolák. Az iskolák, az érlekcsoport, ugyebár nyílpazonyak, és akkor mindenféle ilyen kultúrműsorok, együttesek, és a végén ugyanúgy ilyen utcabál.
Munkalehetőség önöknél Király Helmec az, ami a legjobban adja magát?
Igen, Király Helmec, és már utána már csak Kassa. Kassa, ami nagyon-nagyon-nagyon sok ember. Meg ugyebár ezek a heti alkalmi munkák, ami egész héten és hétvégén jönnek haza az emberek és a hölgyek, akik arra fele dolgoznak. Meg vannak ezek a gondozási lehetőségek, de az külföld, Osztrák és Németország, az rengetegen dolgoznak, nagyon-nagyon sok, hogy tőlünk is a faluból, meg a környék falvakból.
Azt tudni kell, hogy Kisgéres és Nagygéres 3 kilométerre van egymástól, milyen a kapcsolat egymásra?
Hát szerintem nagyon jóba vagyunk polgármesterrel, én konkrétan sokat futballoztam, több mint 15 évet, visszajáró vagyok, mindig hívnak, szeretettel várnak, minden héten egy-két alkalommal járok is oda hozzájuk, van nekünk ilyen öreg fiú csapat, tagja vagyok benne, ott is, itt is, a miénkbe is, úgyhogy nincs, szerintem nagyon-nagyon, most is polgármester konkrétan valamit napot volt nálunk a hivatalba, valamit ott rendeztünk, rendben van minden, nincs gond.
Határon átnyúló pályázatok, Európai Uniós pályázatok esetleg vannak-e ilyen lehetőségek?
Igen, nekünk most volt egy óriási nagy, ami 15 évig elég szégyen ezt kimondani. 15 évig húzódott ez a határ Nagy-Oroszvágy Nagygéres közt, ami sajnos 15 évig húzódott, és miniszterelnök Szijjártó Péter volt átadni, úgyhogy ez volt egy óriási nagy munka, óriási nagy pénz, és már mindenki várta ugyanúgy a mi oldalunkról, ugyanúgy Oroszvágy, hát a magyarországi oldalról is. Úgyhogy nagyon-nagyon sok falak kihasználják, mert ott van például Pácinnál is, mondjuk rá Pácinnál is, van ugyanúgy Perbenyiknél, Lácacséke, csak hogy ugyebár ott már azelőtt se volt valami jó állapotban, most még már egyre jobban szét van ott verve az az út, úgyhogy úgy látom, mert én figyelem, meg dolgozunk ott avval az úttal sokat, mert kaszálgassuk, és eléggé szét van verve a kátyú, sok kátyú van. Úgyhogy úgy látom, hogy meg ilyen munkalehetőség, meg barátság, úgy látom, hogy jobban szövődik, jönnek, mennek mink is oda vásárolgatni, meg így Kisvárda, Nyíregyháza, fürdés szempontjából kikapcsolódni, mérkőzések, még amikor Kisvárda NB1-et játszott, most ugye Nyíregyháza NB1, én mondjuk rá igen nagy futballrajongó vagyok, van nekünk egy ilyen parti, aki járjunk, úgyhogy mink elég sokan kihasználjuk. Mondjuk rá, tűnünk a családunk, két unokatestvérem is ott futballozik, az egyik a U17-be Kisvárdán, a másik az U6-ba, az is Kisvárda, úgyhogy mink teljes mértékben kihasználjuk, mert tréningre, meg ilyen mindenféle kirándulásokra, úgyhogy mindenki rajtam kívül szerintem sokan várták, hogy ez megcsinálódjon, úgyhogy örültünk, úgyhogy most már teljes mértékben használódik.
Mennyivel közelebb van önökhöz a határ így most, és mikor nyitották meg?
Egy olyan jó 20 perces úttal közelebb van, és pontosan mikor nyitottuk?
Múlt éven volt a megnyitó, hát azt tudni kell, hogy ez a projekt, ez a kender feldolgozáshoz való kapcsolódás, ami Nagy-Oroszvágy és Nagygéres között van, és Nagy-Oroszvágyon van a feldolgozás, hogy ott fog indulni, ott a termelés, és Nagygéresbe megvalósult egy expo épület, ami a kender feldolgozásával kapcsolatos, kiállítás is van, terem van benne különféle akciókra, tehát rendezvényeket is benne csinálni.
És ehhez kellett egy anyaországi közvetlen kapcsolat
igen,
is.
Igen, hogy ezt meg tudjuk valósítani.
Én még ki szeretném egészíteni, ami van nekünk, az az Expo épület, arra nagyon is büszkék vagyunk, mert egy ilyen, a falunak ilyen büszkesége, ez egy régi szlovák iskola épület, ami már igen le volt harcolva, és már igen fel kellett újítani, ugyebár más lehetőségünk nem lett volna pénzforrás terén, hogy mink azt rendbe rakjuk, és ez a pályázat, ez nekünk nagyon jó jött, úgyhogy nagyon szép, modern épület, büszkék is vagyunk rá, mert úgy feldobja, úgy a falu közepén van, csak valahogy a kihasználátságában van még egy kis gond, de reméljük, hogy megtanáljuk a helyes utat, hogy ki tudjuk teljes mértékben használni, ha már ilyen szépen és rendben meg van csinálva.
Most pedig hány percre van önöktől a magyar határ?
Mostan? Hát ilyen jó 40 perces út körülbelül, a nyírpazon nekünk most.
De a magyar határ pedig?
Nekünk a magyar határ, hát egy ilyen...
2 kilométer.
Hát egy ilyen 5 perc.
Akkor ez megjavította egy kicsit a kétoldali kapcsolatokat.
Teljes új út van, útszakasz van felújítva hozzá, úgyhogy...
Viszont ilyenkor, amikor megnyílik egy ilyen lehetőség, lehet, hogy esetleg negatívan érinthette az átmenő forgalom a falujukat. Ez hogy érzékelik?
Hát igen, avval küszködjünk is. Küszködjünk mai napig, nem tudjuk megoldani ezt a kamionos problémát. Hát igen, nagyon küszködjünk vele. Nincs segítség, mindenki a vállát, mindenki eltűle.
Nehéz. Egy tábla kellene, hogy egy bizonyos tonna felett.
Táblát már megoldottunk mindenféle téren. Kitettük 3,5 tonna, még oda is, ahová nem kellett. De egyszerűen nem respektálják. Jönnek, mennek, és még sokszor még probléma is van, még fenyegetőznek, tolják le a személykocsikat, egyszerűen nagyon-nagyon baleset veszélyes az egész dolog, meg ugyebár azt tudni kell az útról is, hogy eleve az út kialakítása nincsen arra teherve meg kialakítva, és mink attól féljünk, ugyebár most ez a község birtokában van az egész, és az egész fenntartás már most a községé, és nagy Isten, valami szakasz beszakad, vagy kijavítani kell ezt. Az anyagi helyzet most a községnek nem olyan, hogy azt bírja. Ugyebár a faluban belül is vannak még szakaszok, amit szeretnénk megcsinálni. Egyszerűen is nem nincs rá lehetőség, nincs rá pénzünk, hogy megcsináljuk. És most nem hiányzik nekünk, hogy most ezt az új utat, ez a nagy kamion forgalom tönkre tegyen nekünk. Úgyhogy egyszerűen már próbáltuk segítséget kérni, mindenki a vállát húzgálgassa. Egyszerűen nem tudjuk megoldani. Hiába kitábláztunk már ott is, ahol nem kellett volna. Nem tudjuk kiszúrni ezt a nagy kamionforgalmat. Tudjuk is, hogy ki, milyen cégek, de egyszerűen nem nehéz. Rendőrök is próbálkoznak, ott is mindig keves a szolgálatos, stb. Nehéz ezt megoldani.
Akkor ennek a éremnek a két oldalát is látják, hogy örülnek, hogy van egy közeli határ, de közben meg a kamion forgalmat valahogy megkínál.
Evel sajnos nem számoltunk, mi mindig csak ezt a jó oldalát néztük. Hát most meg evel szembesültünk, hogy ez gond zavarja a lakosokat is, mert az az utca, ami a főúttól bevezeti a határ irányába, az egyszerűen az is most volt megcsinálva, és az se olyan alapon, hogy elbírja ezt a teherforgalmat, és ugyebár ők is arra gyorsan mennek, mert félnek, hogy nehogy rendőrök megállítsák, ugyebár gyorsan mennek, gyerekek játszódnak, poroznak, a házak repednek meg, rászkódik a bútor, úgyhogy egyszerűen a lakosok is sokat panaszkodnak a községhivatalba, de egyszerűen nem tudjuk kiszúrni, nem tudjuk megoldani, mert eleve mondom, az út 3,5 tonnára van.
Önök is esetleg ezen a főútvonalon laknak a faluba?
Nem. Mellékút, de
legalább.
Hát... Igen, de sokan veszik az irányt arra.
Ja.
Úgyhogy nem használják még az új utat se, hanem jönnek, mert arra közelebb van Helmecnek, akkor veszik a marra az utat.
Esetleg parlamenti képviselő szlovák részről, akit meg lehetne kérni, hogy járjon el az önök ügyében?
Nincs rá lehetőség, meg egyszerűen.
Annyira kicsik, hogy ide már nem ér el a pozsonyi kéz.
Igen, meg egyszerűen elfordulnak tőle, nem tudom. Ebben meg nem is akartunk nagyon kutatni, mert nem tudjuk, hogy milyen részről, meg miért, de hivatalosan mink megpróbáltunk már mindent. Már meg volt próbálva minden, petíciótól kezdve minden, hát persze minden egyes lakos, aki ott, mindenki egyértelmű, de egyszerűen nem tudjuk ezt kiszűrni, hogy ne rongálódjon ez az út, és sajnáljuk, mert azért 15 évig komolyan birkoztunk gyűlésen, adakoztunk mindig már, amikor megvoltak az engedélyek, na, csinálódik, akkor bum, elébe kijött valami új változás, megállították az egészet, és úgy, mint Sziátó úr is mondta, hogy azért 15 év, ez elég szégyen minden oldalról, hogy ez 15 évig kellett elhúzódni, hogy sikerüljön ezt az utat megcsinálni, és most meg nem szeretnénk, hogy ezt egy pár éven belül, vagy rövid időn belül tönkre menjen, mert nincs is rá alkalom mi bőrembe rakni.
És esetleg magyarországi segítségkérés, hogy mivel magyar település, ezért lehet, hogy meg lehetne pedzegetni ezt, hogy ők a...
Igen, még ezt nem próbáltuk, de szerintem meg fogjuk próbálni.
Járható
ezt
út lehetne.
Igen, meg fogjuk ezt a részt is próbálni, mert kár érte, komolyan somán most látom, ahogy felépült, sokan próbálják ilyen turizmus oldalról is megközelni, sétálnak gyalog, biciklivel, kisgyerekkel, és egyszerűen veszélyes, mert két oldalt van egy ilyen mély kanális sánc, na és akkor jön a kamion, ő nem néz senkit, tol le mindenkit, mert mondom, hogy sietne, hogy büntetés érje, és akkor tol le mindenkit, egyszerűen a személyautót is. Megállítottam útkorában, amikor átadtuk, ez egy téli időszakot, egy hölgy, magyarországi, megállított, gratulált, hogy ő is már várta, meg mindig jött nézni, hogy alakul, hogy csinálódik az út, csak egyelő, azt mondja, ő is nem ért egyet, azt mondja, ezek a kamionok, hogy ő is győtt, azt mondja, neki kellett lehúzódni, mert egyszerűen a kamion tolta le.
Bő 10 évvel ezelőtt volt szerencsém Kisgéres polgármesterével egy riportot készíteni, és ő elmondta, hogy abban az időben sajnos a szlovákiai támogatások Dél-Szlovákiában nem annyira érkeztek meg. Ez mára valamit változott, vagy ugyanúgy maradt a helyzet, hogy annyira a szélen vannak, hogy nem jut oda semmi?
Egyszerűen szerintem még rosszabb. Nagyon nagy lobbizás kell, és úgy, mint az elébb említette, ha nincs a parlamentben ismerős, vagy valaki, akkor nem létezik. Ezt egy politikus is elmondta, hogy Szlovákia kassáig létezik. Már kassától lefele semmi nem nincsen. Úgyhogy minket valahogy úgy elkerülnek, meg nem néznek semmibe. Csak amikor a választás van, akkor igen.
Nem lehet valahogy összefogni a térségük, valahogy a polgármesterek, képviselők esetleg?
Volt rá alkalom, próbálkozás, de egyszerűen ki vagyunk semmizve. Most mondjuk rá, hogy Királyhelmecen vannak ottan politikusok, meg ezek a pártok, Kassa megye, hát ők most úgy elég sok mindent megcsináltak, utakat, főleg hidakat, csak az is tiszta röhely, hogy egy kis hidacska 3 évig épüljön, például pont a Kisgéres és Pervenyi közt ott az a híd az átkelő után, hát nem is tudom, te 3 évig volt lezárva, ez tiszta röhely volt, ami egy pár hónap alatt meg kellett volna legyen csinálva, és 3 évig épült, és az is úgy épült fel, hogy jó széles út volt, és akkor levették tán felére, egyszerűen le kell még ott lassítani, hogy mondjam, ellopták belőle a métereket. Egyszerűen megcsinálták, de hogy. És most van most megint egy község, ilyen kis falucska Szinyér, ott is beszakadt a híd, és már 2 éve le van zárva. Ígéretek, és az elég ilyen bekötő falu, arra ilyen buszjárat is jár, és a buszjárat másképp jár, ugyebár az is kiadás, az idős emberek, a mennének az orvoshoz kerülőt kell tenni, akkor elvették a buszjáratokat, nem jár amiatt, mert a kerülő jegyeket nem emelték fel, és akkor így a szolgáltató fizet rá az egészre. Úgyhogy nem szép dolgok ezek.
egyes médiumokban Magyarországon megjelenik a Bezzeg-Szlovákia kifejezés is, és önök, mint tudom, hogy akkor most elmondták, hogy délen nem annyira rózsás a helyzet, de hogy látják a két ország közti különbséget, hogy jobb gazdaságilag egy embernek most per pillanat szlovák állampolgárként élni? Tudom, hogy ez nagyon nehéz kérdés, főleg úgy, hogy délen laktuk.
Hát én mondjuk rá, én úgy mondom, hogy elég jól járom a világ, hát így világot is, meg így Magyarország, Szlovákiában is sok helyütt megfordulok. Én azt mondom, hogy ez az utolsó év, ez lerombolt mindent. Még sokkal rosszabb. Nagyon-nagyon-nagyon rossz. Nagyon rossz. Ígéret. Már most én azt mondom, még talán ígéretek sincsenek. Azzal legalább ígéretek voltak, valami átcsusszant, most már még ígéret sincsen, akkor azt jelenti, hogy még rosszabb.
Tehát akkor Anyaország meg Szlovákia kb. Gazdaságilag egy szinten van? Mondhatjuk ezt, vagy?
Nem, elmegyek egyik része Magyarországba, azt mondják, hogy jó, elmegyek oda, akkor szígyák.
Igen, nem mindegy, hogy Dunántúli résznéző.
Igen. Úgyhogy én azt mondom, hogy még Magyarország mindig jobban áll, mint Szlovákia.
Még azt kérdezném, hogy szlovák lakosok költöznek-e a térségükbe?
Igen, én most azt látom, hogy most a két falu felkapott ott a környékünkön, a Kisgéres és Szentes. Géresbe nem nagyon, de így inkább Szentes és Kisgéres.
És mit szólnak ahhoz, hogy Pozsony, megbotlott a nyelvem, de ez nem véletlenül, mert Pozsony és Pozsonynak is mind a kettőnek szláv gyökerű, ilyen mocsaras vidék az eredete, és mit szólnak ehhez, hogy Pozsony mellett is már a magyarországi falvakba szlovákok költöznek?
Igen, én mondom, sokat járok így, főleg mostan a Sacca és Kassa környékére, és mindig Magyarországon megyek keresztül. Hiába jobban össze van törve az út, de így a tájat szoktam csodálni, meg arra egy közelebb is, és látom, hogy ott is Kassa környékén Kassáról sokan vesznek ott a lakást, vagy vikendháznak, vagy amúgy is, mert el akarnának kicsit kalauzolni a városi életből, meg eleve Magyarországon olcsóbbak is a lakások, meg az életszínvonal, meg így a rezsi, meg mindent így összetéve, úgyhogy nagyon-nagyon sok barátom van Kassáról, meg még tőlünk is a faluból, ez egyik jó barátomnak a gyerekei ott Nyíri faluba, az ott van éppen Hollóháza és Páháza közt, ott vettek egy lakást, mert ott dolgoznak Kassa környékén, és akkor neki közelebb bejárni. Még úgy is, hogy hiába euróba kapják a fizetést, mint a Szlovákiába, és Magyarországon laknak, a rezsit meg ugyebár forintba kell fizetni, de azt mondta, még akkor is sokkal jobb, olcsóbb, kis falucska, ilyen vendégszeretetű, mink is járjunk, mert most is ott volt nekünk egy kis segítség, járjuk oda fiataloknak segíteni. A barátságos mindenki, úgyhogy meg az árak is egy kicsit másképp vannak, mint Kassa környékén, ottan el vannak szállva az árak, mert egyszerűen Kassa.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunk, melyben ma a magyar határ mellett található felvidéki Nagygéres községet mutattuk be. Toronyi Margitot, nagygéresi képviselőt, a Kultúrbizottság elnökét, és Milán Tekel alpolgármestert hallották. A beszélgetés folytatását a következő Kapcsolat adásában hallgathatják majd meg. További tartalmas rádiózást kíván önöknek. A szerkesztő Grunda János nevében a bemondó Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Elhangzott adásunkat szombaton 11 óra 5 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!